95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Személyesen vállalt garanciát Orbán Viktor miniszterelnök a 2 és 3 gyermekes édesanyák adókedvezményének bevezetéséért. Orbán Viktor azt mondta, azt a célt tűzték ki, és ennek megvalósítását garantálja a magyar választóknak, hogy 2025-26-ban a családokat és elsősorban az édesanyákat fogja támogatni a költségvetés. Hozzátette, garantálja, hogy 2025. októberétől a 3 gyermeket nevelő édesanyák, 2026. január 1-től pedig a 40 évnél fiatalabb 2 gyermekes anyák életük végéig jövedelemadómentesek lesznek, majd felmenő rendszerben a végén minden magyar édesanya, aki legalább 2 gyermeket szült, adómentes lesz. Kiemelte, ez példátlan lépés, a világon sehol sincs ilyen. Ez hatodik haszakad, ha cigány gyerekek potyognak az égből, ha van háború, ha nincs, ezt mindenképpen el fogjuk érni, fogalmazott Orbán Viktor. Továbbra is nagy a migrációs nyomás a déli határon. Az embercsempész tevékenység egyre intenzívebbé, jobban finanszírozottabbá és szervezettebbé válik, közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György emlékeztetett, a szerb rendőröknek tavaly előtt sikerült kiszorítaniuk a határtérségből azokat az embercsempész bandákat, akiknek fegyveres összecsapásai a közbiztonságot tarthatatlanná tették, az embercsempészek ekkor áttelepültek Boszniába, és inkább a bosnyák-horvát-szlovén irányt részesítették előnyben. Ennek hatásaként a szerb rendőrség mélységi ellenőrző szerepe is enyhült, az embercsempész bandák pedig újra megjelentek a szerb-magyar határon. Hozzátette, még tavaly május végéig mintegy 1100 határsértőt fogtak el a magyar határőrizeti szervek, addig idén már 5800-at, tehát nagyságrendi növekedést mutat ez az adat. Két lépésben 2x15%-kal emelkedik a kistelepülések polgármesteri hivatali dolgozóinak bére, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár azt mondta, tisztelet és köszönet illeti a kisfalusi önkormányzatoknál dolgozó hivatali dolgozókat. Mert a falusi embert ugyanolyan jogok illetik meg, mint a városban élőt, tette hozzá. A kormánybiztos tájékoztatása szerint ezért a kormány úgy döntött, hogy 2 lépcsőben emeli a 10 000 lélekszám alatti települések polgármesteri hivatalaiban dolgozók bérét. Az első lépésben idén július 1-től, a második lépésben 2026. január 1-től. Sport. A magyar válogatott a svájci, a szenegáli és az iráni csapattal szerepel azonos csoportban a november-decemberi női kézilabda világbajnokságon. Golovin Vladimir szövetségi kapitány együttese Európa-bajnoki bronzérmének köszönhetően automatikusan kijutott a tornára. A mieink mellé a második kalapból a svájci, harmadikból a szenegáli, még a negyedikből az iráni együttes sorsolták. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban időszakosan össze is állhatnak a gomolyok, és erősen felhősé válik az ég. Az északi-északnyugati szél megérénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 21 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Korunk egyik legnagyobb kihívása, hogy a szülők a teremtés rendjével összhangban nevelik-e gyermekeiket, vagy inkább a trendekhez próbálnak igazodni. Uzsalini Pécsi Rita nevelés kutató szerint a hit és a keresztény értékek stabil alapot adhatnak a gyermekek számára, különösen egy olyan világban, amit a bizonytalanság és az állandó változás jellemez.
A felnövekedő és gyenge személyiségnek, úgy mint egy ilyen kis gyenge palántának az élet, mert tehát karóra van szüksége már, tehát ahol fölkapaszkodhat, hogy gyümölcsözővé váljon.
Mit akar a férfi, és mire vágyik a nő? Ezekre a kérdésekre szeretne választ adni Dérez Zsolt könyve. A református lelkész házassági tanácsadással is foglalkozik. Úgy érezte, tapasztalatait másokkal is meg kell osztania, hogy segítse a párokat.
Én tudom azt, hogy a bibliai értékek, a bibliai tanítások, azok nagyon jól működnek. A gyermeknevelésben, a házasságban, az emberi kapcsolatokban, mindenben. És igyekeztem azokat a gondolatokat megfogalmazni, amik ott vannak több ezer éve a Bibliában, és az emberek egyszerűen elfeledkeztek róla. Érdemes visszatérni ezekhez az alapokhoz, és érdemes megélni úgy a házasságot, ahogy évezredeken keresztül nagyon jól működött. És nem kísérletezni nyitott házassággal, meg más egyéb dolgokkal, mert ezek zsákutcák.
Ezekkel a témákkal várom Önöket műsorunkban. Kellemes rádiózást kívánok! Korunk egyik legnagyobb kihívása, hogy a szülők a teremtés rendjével összhangban nevelik a gyermekeiket, vagy inkább a trendekhez próbálnak igazodni, mondja Uzsaliné Pécsi Rita. Az organikus pedagógiát valló neveléskutató szerint a hit és a keresztény értékek stabil alapot adhatnak a gyermekek számára, különösen egy olyan világban, amit a bizonytalanság és az állandó változás jellemez. Kutatásai alapján azok a fiatalok, akiknek az életében jelen van az Isten kapcsolat, magabiztosabban állják a kihívásokat. A szakembert elsőként a férfi és női szerepek összhangjáról kérdeztem. Azt olvassuk a Bibliában, a teremtés történetben, hogy Isten megteremtette az embert saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őt. De akkor hogy lehet, hogy mégis ennyire különbözünk egymástól, férfiak és nők?
Pontosan az, hogy két minőséget teremtett, ami egyet alkot, egy kerek egészet, és ez egy kiegészítő minőség. Éppen a különbözőségünk folytán lehetünk annyira összeillők, mint egy jobb kéz, bal kéz, mint a puzzle darabkák, ugye, hogy így alkotunk egyet. És nagyon szép ez így a Bibliában, hogy az Isten képmása, ugye, az a teljesség, az a tökéletesség, az a megszületendő harmónia, és egyikünk sem birtokolja egyedül. Ezt egyedül, hogy úgy mondjam, képtelenség létrehozni, hanem ez az együttes, ez az összeépülés, ez a kiegészülés, ez az egymásban lét, ez az egymásban lakozás tulajdonképpen, az, ami ezt a teljességet kiadja, és mindjárt ez egy feladatot is mutat számunkra, hogy találjuk meg azt, ami a saját lényünknek a sajátossága, és szeressük a másikban, ami az övé. Tehát én most nőként ne akarjak férfiasan, hogy úgy mondjam, helytállni, hanem én akarjak nőiesen helytállni, és örüljek annak, hogyha van társam, ha vannak testvérek, mert ugye ez ugyanúgy nem csak a házasságban érvényes, hanem akár csak egy közösségben is, ahol a kétféle sajátosságot, a kétféle minőséget férfiak és nők hordozzák és képviselik.
Miért akarnak egyáltalán a férfiak egy kicsit nők lenni, a nők pedig férfiasak? Miben kell keresnünk ennek a gyökerét?
Átcsúsztak a szerepek egymásba. Itt az egyenjogúsításnál, vagy az egyenjogúságért való harcban egy rossz eszközt választotta a női nem. Van is, aki így fogalmaz, hogy elvették a férfiaktól azt az alkotó területet, behatoltak tulajdonképpen versenytársként a férfiak mellé, és nem ez lett volna az eredeti küldetésünk, hanem a férfiak mellé segítőtársként, vagy egyenrangú társként, tehát támaszként, vagy testvérként, vagy kiegészítő egységként mellé lépni. Most abban a pillanatban, hogy versenytársként lépünk be ebbe a helyzetbe, itt ilyen kiütéssel győz valamelyik. Na most, hogyha nagyon erős volt ez a feminista mozgalom. Azt tapasztaljuk, hogy számos olyan terület, ami korábban akár a férfiaknak volt a sajátjuk, elnőiesedett. De ezek nem úgy nőiesedtek el, hogy női attribútumokkal telítettük meg őket, hanem hogy át akartuk venni a férfiakét. Na most itt egy nagyon-nagyon automatikus felcserélődés elkezdődik, hogy a férfiak akkor miután, hogy úgy mondjam, elvettük a vadászmezejüket, ezért kiszorulnak, és akkor átmennek a női területre. Tehát, hogy kezdenek azzal, vagy szeretnének azzal, hogy úgy mondjam, érvényesülni, akár a külsőnek a vonzása például, ami egy kifejezetten a széppel való vonzás, ez egy női attribútum volt mindig. Na most attól kezdve, hogy a férfi test is, hogy úgy mondjam, belelépett ebbe, hogy a külsővel való vonzás, mert azok a területek, ahol igazán férfias lehetett, azok elvesztek számára, mint külön férfias területek. Tehát összemosódik, összecsúszik egymásba ez a két nemi sajátosság, és lassan már észre se vesszük, és ezt tartjuk, hogy úgy mondjam, normálisnak. De ebből nem sok normális viselkedési szerep minta kerül ki, mert azért ezek sokkal ősibb mintázatokra épülnek bennünk, és biztos vagyok benne, hogy ezt minden férfi és minden nő érzi úgy az első pillanatra. Tehát amikor úgy először megyünk be erre az idegen területre, ami a saját lényünkkel, a valunkkal nem harmonizál, akkor furcsa is. Van egy bizonyos csoportnyomás, és ez a csoportnyomás ez képes felülírni ezeket a mély ösztönöket is akár, amikor sokszor mondja azt, hogy de ez így jó, ez így pont jó lesz, és legyél csak igen egy nőnek, legyél csak katonás, legyél férfias, ezt így kell. És sajnos ebben a helyzetben egyszerűen polgárjogot vagy létjogosultságot kapott az, hogy nem a saját nemünknek megfelelő, vagy legalábbis azzal nem harmonizáló mintázatokat, magatartással veszünk részt egy közösségben.
Mondott egy nagyon fontos dolgot, a nő nem egyenlő a férfival, hanem egyenértékű vele.
Egyenértékű.
Mi a különbség a kettő között?
Nem egyforma. Tehát nem az egyformaságért harcoltak ugye még a feministák sem, hanem az egyenlő méltóságért, de nem az egyformaság. És ez átcsúszott. Tehát az, hogyha egyformák vagyunk, akkor pont azokat a sajátosságokat töröljük el, amitől egy személy pont éppen eredeti. És ez az eredetiségünk, hát ezt mondjuk ugye identitásnak, ez énazonosságnak, hogy ennek a legmélyebb gyökere, hogy ezt az én lényemet, a személyemet, ezt nőként viselem-e, vagy férfiként. Tehát ez egy egészen más minőség lesz. És hogyha ezt egyformásítom, akkor pont ezt a karakteres különbséget, ezt törlöm el. Tehát nem lesz fekete meg fehér, hanem két szürke lesz, ami között nincsen különbség, és összemosódik.
A Biblia nagyon világossá teszi a nemi szerepeknek az alapjait. Milyen az ideális férfi, és milyen az ideális nő? Mert azt látjuk, hogy különbözik a gondolkodásunk, a viselkedésünk, a kommunikációnk, de mégis együtt egységben tudjuk megteremteni azt a harmóniát, amiről olvasunk a Szentírásban is.
Igen. Számos szakirodalom taglalja is, hogy ezekből a biológiai különbségekből is, meg a teremtésnek, tehát a sejtjeinkben hordozott különbözőségből milyen magatartásformák, milyen viszonyulások, milyen világlátás következik. Tehát a férfiak inkább a keretek meghatározása, annak a védelme, a hosszú távú célok, az erőt kívánó feladatok, a biztonság megteremtése, a női nemnek felemelése, tehát azt mondom, hogy minden férfi, vagy a fiainknak meg kéne tanítani azt, hogy ragyogtassák fel a közelükben lévő nőket, tehát és a nőknek pedig inkább ez az otthonteremtés, a gyengétség, a személyes odafordulás, a személyes megoldások, a finom megoldások, a szociális, az empatikus, tehát egyszerűen az idegrendszerünk is erre érzékenyebb, például a nőké. Tehát a nők az életközeliség, azok a hétköznapi élethelyzeteknek a finom személyes megoldása, a férfiaknak pedig annak a hosszú távú irányozása, hogy azért a hosszú távú cél ne vesszen el, hogy annak a biztonsága ne vesszen el, hogy annak az összetartozása, a nagy erőknek, a nagy céloknak, a nagy eszméknek a begyökeresztetése. Tehát így nagyjából ugye ezt tudjuk mondani. Persze mindannyiunkban van férfi és női tajdonság, meg hormonok is, meg mindenféle, de ez a tendencia, ez tud szép harmonikusan összeépülni. És mind a kettőre szükség van. Tehát ezt nagyon lehet látni, hogy a rendre, a rendezettségre, a hosszú távú gondolkozásra, azoknak a szerkezetére, tehát a közösségnek a szerkezeti és akár a hierarchikus felépítésére nagyon nagy szükség van. Ez egy férfias megnyilatkozás egy közösségnek. De hogyha ebben nincsenek jelen azok a személyes megoldások, a törődés, a személyes odafigyelés, ezek a nőies és hétköznapi kis dolgokra való berendezkedése és ennek az érzékenysége, akkor az egy nagyon szikár és egy élhetetlen lesz. De hogyha csak ezek vannak benne, akkor meg szétfolyik az egész, és nincs egy medre. Tehát biztos, hogy érzékeljük ezeket a tendenciákat, és ezekben vannak persze átmenések, meg áthajlások, átmehetünk egymás szerepeibe, csak vigyük magunkkal az identitásunkat.
Ez velünk született, vagy nevelés kérdése, hogy hogyan viselkedünk a férfi, illetve a női szerepeinkben? Mi határoz meg mit?
Velünk születtek ezek az irányultságok, és hogyha hagyjuk ennek a természetes felnövekedését, és ezeket tudjuk támogatni, mert ismerjük ezeket, akkor ezek, hogy úgy mondjam, fölerősödnek, és egy nagyon jó mederbe kerülnek. Na most ugye a nevelés az nagyon sokat számít, és lehet szembe menni, tehát az emberi szabadság nagyon nagy. Abban nem nagy a szabadság, hogy már az első sejtünk férfi vagy vagy női sejt. De ott már van szabadság, hogy ezt merre felé nevelem. Tehát azt mondom, hogy lehet más felé nevelni, de akkor szembe megyünk az összes sejtünkkel, és ebből igazán nagyon sok probléma származik. Rendkívül sok feszültség, nagyon sok torzulás, nagyon erős sérülések forrása is lehet. Tehát a kérdés, hogy ez belénk nevelte, nem belénk nevelte, tehát ez belünk születik, de azért azt látjuk, hogy a környezetnek nagyon nagy hatása van. Tehát a nevelés rendkívül fontos, hogy tudunk-e a teremtéssel együttműködő nevelés Isten elgondolásával nem megyünk szembe. De ez nem csak ebben mutatkozik meg, tehát ez az egész nevelői mi voltunk, vagy szülői mi, tehát ez nem csak a nemi identitással kapcsolatban kell figyelembe vennünk, hanem tényleg akár például a természetnek a, most ugye teremtésvédelem most nagy téma mostanában, de ez ugyanezt mondja, hogy együtt tudok-e működni Isten teremtési szándékával, vagy szembe megyek az egésszel. És ugyanígy ebben a kérdésben is, hogy felismerjük-e azt, hogy kinek teremtett Isten engem férfiként és nőként, a gyerekemet fiúként vagy lányként, és hogy bele simulok ebbe a teremtési rendbe, és ezzel együttműködve azt erősítem-e föl, vagy egyszerűen akármilyen divatnak, vagy ideológiának, vagy nyomásnak, vagy egy bármilyenféle ezzel ellenkező trenddel hajlandó vagyok együttműködni. Szóval ez az emberi szabadság.
Márpedig vannak olyanok, akik szembe mennek az Istennek a teremtési rendjével. Gender ideológia, nagyjából 100 féle választott társadalmi nemünk van most. Ez egy profin megtervezett csoportnyomás?
Abszolút. A csoportnyomás egy nagyon, nagyon erőteljes mentális jelenség, tehát ez egy olyan, ahogy működik a gyomrunk, ahogy működik a szemünk, a látásunk, a pszichénk, így működik az emberi psziché, hogy egy tekintélyes csoportnak a rendszeres nyomására a saját meggyőződésemet is hajlandó vagyok felülírni. Ez egy nagyon-nagyon erőteljes jelenség a 10 és a 30 éves korosztályban, tehát pont amikor a nevelés történik, ugye, amikor kialakul egy személyiség. Tehát ebből is látszik, hogy a nevelésnek mekkora nagy szerepe van, és ebben az időszakban, hogyha például egy fiatal nagyon sokat hallja, már pedig a gender ideológia nagyon erőteljes nyomást gyakorol a fiataljainkra, hogyha nagyon sokat hallja, hogy hát lehet, hogy rossz testbe születtél, és hát nem a férfi meg a nő szövetsége az, ami igazából a családot alkotja, hanem hát akármilyen, tehát ez a 100 féle is lehet. Hogyha például te ma férfinak érzed magad, az lehet, hogy holnapra megváltozik, és holnap te nőnek érzed magad, de lehet, hogy semmilyennek nem érzed, már nem is tudom elmondani, hát a 100 félét most gondolja el, tehát szinte...
Engedje meg, hogy említsek egy nagyon abszurd példát. Franciaországban egy nő hozzáment egy hídhoz. Azon gondolkodtam, amikor ezt olvastam, hogy hogy jutottunk idáig.
Ugye emlékszünk arra talán, amikor a Magyarországon is megjelent ez az első ilyen mesekönyv, hogy ugye véletlenül úgy találták a szülők, hogy ennek a mesének a végén a királyfi csókolja meg. Ez egy hihetetlen veszélyes helyzet, mert ugye a mese alakokon keresztül érzelmileg azonosulunk azokkal a szerepekkel. Ugye azt állította a gender tábor, hogy úgy mondjam, ó, hát egy mesétől nem lesz senki, még semmilyen változása. De nem láttam még olyan gyereket, amelyik egy mesét csak egyszer hallgatott meg. Tehát abban a képlékeny időszakban, amikor tanulja saját nemi identitása, még nem kialakult, nem szilárdult meg. Mondom, hogy az összes sejtjében ott van, de ugye ez a nevelésnek a helyzete, hogy ezzel együttműködve kap ennek megerősítést, vagy nem kap, hanem ott már elültetjük azokat a kétségeket, hogy hát miért ne? Hát lehet a királyfiba is szerelmes, és lehet, és akkor ezeket így tulajdonképpen bemossa a gondolkodásába, az érzelmeibe, a tapasztalati világába lassan bebejön, és hát ez bizony, hát akármennyire furán hangzik, én ezt nem érzékenyítésnek nevezném, hanem megrontásnak. Azért, mert itt egy ilyen természetes, és valóban az összes sejtjében mozgó ösztönzést, és isteni ösztönzést is semmibe veszünk, és ellentétesre fordítjuk, tehát mintha ez nem is létezne, és elhajlítjuk, vagy például ez ugyanaz, mintha egy növénykét nem engednénk nőni, és ez visszafordíthatatlan.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Uzsaliné Pécsi Rita neveléskutatóval beszélgettem. Mit akar a férfi, és mire vágyik a nő? Ezekre a kérdésekre szeretne választ adni Dérás Zsolt könyve. A református lelkész házassági tanácsadással is foglalkozik. Úgy érezte, tapasztalatait másokkal is meg kell osztania, hogy segítse a párokat. Dérás Zsolt a kötetben a férfi és a nő kapcsolatát elemzi. Mindezt a bibliai tanítások alapján teszi. 21 fejezetben írja le az életen áttartó boldog házasság receptjét, amire természetesen mi is kíváncsiak voltunk. Miért ír erről a témáról egy református lelkész?
Kezdjem ott, hogy amikor kikerültem a teológiáról, időnként megkerestek feleségek, hogy szeretnének velem beszélni. Elmondták a fájdalmaikat, problémáikat, kijöntötték a szívüket, a lelküket. Lényegében úgy kezeltek, mint egy lelki szemetes ládát, és nagyon hálásak voltak azért, hogy meghallgatja őket egy olyan ember, aki nem neveti ki őket, megérti, együtt érez velük, és biztos, hogy megtartja magának az elhangzott dolgokat, nem fecsegi tovább. A magam részéről úgy gondoltam, hogy ez kevés. Ezért olvastam rengeteget a témában, és végeztem egy képzést is, ami kimondhatóan házassági tanácsadással foglalkozik, és elkezdtem úgy dolgozni a lelkészi állás mellett, mint házassági tanácsadó. A könyvet azért írtam meg, mert azt láttam, hogy a párok javarésze ugyanazokra a zátonyokra fut rá. Nyilván vannak eltérések, nem lehet azt mondani, hogy minden házasság pont úgy megy tönkre, de vannak olyan dolgok, amelyek nagyon gyakran fordulnak elő.
Mi a legnagyobb probléma ma a párok életében, hogy látja?
Nem nagyon tudnak alkalmazkodni. Nagyon sok fiatal úgy nő fel, hogy nem volt egy egészséges családmodell a háta mögött. Elváltak a szülei, vagy nagyon rosszul éltek, nincs egy olyan minta, amit le tudott volna másolni, és amit megvalósíthatna. A média egy roppant torz képet tár a fiatalok elé, olyan dolgokat mutat be, amelyek biztos, hogy nem működnek, biztos, hogy kudarchoz, biztos, hogy szakításhoz, váláshoz fognak vezetni. Ráadásul a férfi és a nő teljesen másképp gondolkodik. A férfi elgondolja, hogy ő mit szeretne, a nő elgondolja, hogy ő mit szeretne, és azt akarja adni a másiknak teljes szeretetből, de másik nem egészen ugyanarra vágyik. Vannak eltérések, és mivel másak vagyunk, másképp gondolkodunk, nem mindig tudjuk megérteni.
Ezek a szeretetnyelvek.
Például ez is, vagy mondjak a jellegzetességet, például egy ilyen nő megkérdezi a férjét, hogy nem vagy éhes, nem vagy szomjas, nem vagy fáradt. Akkor ezzel lényegében azt mondja, hogy én éhes vagyok, és szeretném, ha ebédelnénk, vagy vacsoráznánk. Szomjas vagyok, és szívesen elfogyasztanék valamit. Elfogyasztasz-e velem egy üdítőt, egy bort, este mondjuk?
Miért nem kommunikálnak a párok egyértelműbben? Ezt is tanulni kell, vagy kellene?
Hát igen, ezt is meg kellene tanulni. Tehát azt figyeltem meg, hogy ha felteszem a kérdést egy nőnek, hogy szerintem mire vágyik a férfi, és felteszem a kérdést egy férnek, hogy szerintem mire vágyik egy nő, mindegyik elmondja azt, amit ő szeretne kapni, de nem azt, amire a másik nem tagjai vágynak. A nők több dolgot várnak el egy házasságtól, és több dolgot várnak el egy férfitől. Legalább 10-et fel lehetne sorolni. Egy férfinak elég 3 dolog, és ezt a 3-at hadd mondjam el. Egy fiatal egészséges férfi esetében elég a tisztelet, a szeretet és a szex. Nők például egy életen keresztül vágynak a szerelem érzésére. A nőknek nagyon fontos az, hogy érezzék a férfi megbecsülését, odaadását, de érezzék azt is, hogy a férfi nem úgy van, hogy nélküled nem tudok élni, hanem meg tud élni a saját lábán, akár a nő nélkül is. Éreznie kell azt, hogy a férfi elég önálló, stabil, határozott, magabiztos, humoros, céltudatos, jó a család eltartó képessége, és sorolhatnánk, tehát a nők elvárása több, de ez teljesen érthető, mert hát ők azok, akik az életet tovább tudják adni, és egy megszületett gyermekeket, azokat el kell tartani, azoknak nem mindegy, hogy milyen lesz az élete. Egy nő sokkal felelősségteljesebben dönti el azt, hogy kivel tölt el egy életet, mint egy férfi.
Említette a szexualitást, amiről egyébként a könyvében is nagyon nyíltan ír. Tabú ma az egyházban a szexről beszélni?
Az a helyzet, hogy annyira úttörő jelenség ez az egyházban, én nem is tudok arról, hogy más református lelkész írt volna ilyesmiről. És megmondom őszintén, hogy amikor megírtam a könyvnek azt a fejezetét, ami a szexualitásról ír, akkor én nagyon izgultam, hogy most mi legyen ezzel a témával, mert tudom, hogy fontos téma.
Volt még olyan téma, ami dilemmát okozott? Hiszen református lelkészként olyan kérdéseket feszeget, amiről egyébként a mindennapokban is nagyon nehezen beszélgetünk.
Hát rengeteg tabu témát feszegetek a könyvben. Például a női szelíd lelkűség mítosza. A nőknek a hormonháztartása annyira gyorsan változik, a hangulatok állandóan változik, és emiatt a sokkal szeszélyesebbek. És hogyha ezt egy férfi nem tudja, akkor azt fogja hinni, hogy minden nő szelíd, kivéve az övé. De nem. Ezt el kell fogadjuk, hogy a nőkre egy olyan érzelmi teher nehezedik, és olyan sok feladat, amit nagyon nehéz úgy elviselni és elhordozni, hogy mindig mosolyogva, zokszó nélkül, és ezt nem várhatjuk el.
Mennyire van összhangban egymással a teológia és a szakirodalom?
Szerintem maximálisan. Én tudom azt, hogy a bibliai értékek, a bibliai tanítások, azok nagyon jól működnek. A gyermeknevelésben, a házasságban, az emberi kapcsolatokban, mindenben. És igyekeztem azokat a gondolatokat megfogalmazni, amik ott vannak több ezer éve a Bibliában, és az emberek egyszerűen elfeledkeztek róla. Érdemes visszatérni ezekhez az alapokhoz, és érdemes megélni úgy a házasságot, ahogy évezredeken keresztül nagyon jól működött. És nem kísérletezni nyitott házassággal, meg más egyéb dolgokkal, mert ezek zsákutcák.
Vannak tökéletes házasságok?
Jó lenne, ha lenne, de nincs. Az a helyzet, hogy vannak nagyon jó házasságok, de tökéletes házasság nincs. És ez nagyon-nagyon fontos. Az a helyzet, hogy mi emberek nem vagyunk tökéletesek. És innentől kezdve nincs olyan házasság, amiben soha ne lenne surlódás, néha összekoccanás vagy egy kis veszekedés. Ez belefér. A házasságban az egyik nagy mítosz, és sokan gondolják így, hogy azért van baj a házasságukban, mert nem az igazihoz, nem a számukra elkülönített tökéletes társhoz mentek feleségül, vagy vették el, és ha elválnak, tovább keresnek, és megtalálják az igazit, na akkor olyan szuper lesz a házasság, hogy azt kimondani sem lehet. Nem így van. Nem vagyunk tökéletes emberek, nincs tökéletes férfi, nincs tökéletes nő, ezért nincs tökéletes házasság sem. A Jóisten, amikor megteremtette Ádám számára Évát, akkor nem azt mondta, hogy idehoztam neked az igazit, hanem szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt. És ez a lényeg, hogy legyünk egymáshoz illőek, passzoljunk egymáshoz. A Biblia azt mondja, hogy annak okáért elhagyja az férfi az ő apját és anyját. Ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Az egyetlen emberi kapcsolat, ami egy életen keresztül megmaradhat, az a házasság. Ezért ez az első, ebből indul ki a jövő, a lehetőség, a példadás, minden. És egy fantasztikus nagy erő az, amikor vannak gondok, de odahaza a feleségemmel, a gyermekeinkkel szeretetben élünk. És mindegy, hogy a külvilágban mi van, irigység, gond, baj, bánat, a világban abnormalitás, annak ellenére odahaza stabilan szeretjük egymást.
Ez egy párkapcsolati kézikönyv, ez azt jelenti, hogy nem csak a házasoknak szól?
Nem csak a házasoknak szól, de egyébként beszélek benne arról, hogy mi a különbség a párkapcsolat, meg a házasság között. A párokat igyekszem rávenni arra, hogy vállalják az elköteleződést. Egy nagyon jó útmutatást ad, hogy hogy tudják úgy megélni az életet együtt, hogy boldogok legyenek, hogy szeressék egymást, és hogy jó legyen együtt. 21 fejezet szól arról, hogy mik a boldog házasság összetevői. Megfigyeltem azt, hogy ahol jól működik a házasság, ott miket tesznek meg. Na most nem mind a 21 dolgot, de megtesznek belőle többet, és vannak különbségek párok és párok között, de ezek a dolgok nagyon jól működnek, beváltak.
Rengeteg szakértő, rengeteg könyvet írt már ebben a témában. Mitől tud más lenni ez a könyv? Itt azért mégiscsak egy református lelkész szemüvegén keresztül látja az olvasó ezt a világot.
Mindenképpen megvan benne a hitélet. Az egyik fejezet beszél arról, pontosabban beszélek benne arról, hogy a hit mekkora erőt jelent a házasságban. Az egész könyvben egyébként végighúzódik a hitvallásszerű bizonyságtétel, de nem csak hívő embereknek írtam ezt a könyvet, hanem olyanoknak is, akiknek semmi köze nincs a Bibliához, az egyházhoz. Nem idézek gyakran a Bibliából, hanem úgy mondom el azokat az elveket, hogy mi hívő emberek tudjuk, hogy az onnan van, aki pedig nem hívő ember, van, hogy megmondom, hogy a Bibliában ezen és ezen a helyen ezt olvassuk, van, ahol csak magát az elvet mondom el. Ebben szeretnék segíteni, hogy a házasságot ne csak eltöltsék egymás mellett a férfi és a nő, hanem éljék meg úgy, hogy boldogan, örömmel, igaz szeretetben. Lehet boldog a házasság egy életen keresztül, ide akar elvezetni a könyv.
Ezzel véget ért az Európa Rádió református közéleti műsora. Adásunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ahol elérhetőségeinket is megtalálják. Köszönöm mai figyelmüket, a szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, 10 óra 30 perctől ünnepi szentmisét közvetítünk a karcagi római katolikus templomból. A szentmise keretében dr. Ternyák Csaba érsek úr állandó diakónussá szenteli Horváth Rémusz Miklóst, az egyházközség akolitusát. Most imáinkkal kísérjük a jelöltet, hogy Isten tegye alkalmassá Krisztus egyházának szolgálatára.
Úgy gondolom, hogy ez az esemény ez nem csak a történelmi könyveknek a lapjairól lesz kitörölhetetlen, hanem mindegyikünknek a lelkéből, akik most itt vagyunk. Úgy tudom, hogy egyáltalán nem is történt még ilyen ebbe a karcagi templomba, hogy egyáltalán papszentelése került volna sor. Köszönjük, érsek atya, hogy lehetővé tette, hogy erre a diakonus szentelése itt, itthon, ha lehet így mondani, itthon a saját templomban kerülhet sor. Isten hozta nálunk, és kérjük, hogy foglalja imáiba elsősorban a szentelésre váró barátunkat, Rémuszt, és foglalja imáiba minket és karcagi híveket.
Köszönöm, örömmel. Köszönöm szépen.
Köszönöm, köszönöm szépen.
Mindig csak adni a jó öreg, csendesen mondja vizét, így telik minden napja. Áldott élethez fontolgatom, csak adni, adni minden. Ilyen után kellene lennem, csak adni teljes életemben. Mindig csak adni, ez terhet is jelent. Jókor, nem érzed ezt a terhet? Belenézek, tükre rám nagyom, de hiszen a forrás nem én vagyok. Árad belém, csak továbbadom, vidáman, csendben és szabadon. Hadd éljek ilyen életen, oszta a áldást és sok-sok szeretetet. Nem az enyém, Krisztustól kapom, egyszerűen csak továbbadom.
Köszönöm szépen. A szívemből szólt meg számomra nagyon kedves vers, amit én már régen ismerek, és nagyon örömet okozott. Köszönöm szépen, vigyázzatok! Thank you.
Nyissátok meg az igazság kapuját, belépek és magasztalom az Urat. Ez az Úr kapuja, az igazak lépnek be rajta. Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk, örvendezzünk és vigadjunk rajta. Gyertek, Atyám, áldottaink, és vegyétek az országot, mely nektek készítettem, ami a kezdetétől. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szent Lélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökön örökké, amen. Gyertek, Atyám,
az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Békesség veletek.
És a lelkedben.
Hálásan köszönöm az üdvözlő szavakat. Nagyon örülök, hogy itt lehetek Karcagon, hogy együtt ünnepelhetek a karcagi katolikus hívekkel abból az alkalomból, hogy Rémusz testvérünket a mai szentmisében diákónussá szentelem. A szentmise elején tekintsünk önmagunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom
a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos mindenkor szűz mágiát, az összes anyagokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Amen.
Dicsőség a magasságban Istennek,
és a földön végesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Thank you.
Könyörögjünk! Mindenható és irgalmas Istenünk, Te a boldogságos Szűz Mária anyai pártfogásában hadható segítséget rendeltél a keresztény nép védelmére. Engedd jóságosan, hogy a Szent Szűz oltalma alatt élhessünk, és egyházat szüntelen békének örvendhessen. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Amen.
Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Második apostoli útja során Pál eljutott Derbébe és Lisztrába is. Itt találkozott egy Timóteus nevű tanítvánnyal, egy hívő zsidő anyának és egy görög apának fiával. A lisztrai és ikóniumi testvérek dicsérőleg nyilatkoztak róla. Pál magával akarta vinni utitásul, és ezért a környékbeli zsidókra való tekintettel körülmetéltette, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Amikor aztán sorra járták a városokat, az ott lakó testvéreknek lelkükre kötötték, hogy tartsák meg az apostolok és a jeruzsálemi presbiterek által hozott végzéseket. Így az egyházak megerősödtek a hitben, és a hívek száma napról napra gyarapodott. Mivel a Szentlélek megtiltotta, hogy Ázsia tartományban prédikáljanak, Frígián és a Galaták földjén utaztak keresztül. Mízia határához érve megkísérelték ugyan, hogy Bitániába menjenek, de Jézus lelke nem engedte meg nekik. Ezért keresztül vágtak Mízián, és lementek Troászba. Itt egy éjszaka Pálnak látomása volt. Egy macedón férfi állt eléje ezzel a kéréssel. Jöjj át Macedóniába, és segíts rajtunk. E jelenés után azonnal készen voltunk, hogy elinduljunk Macedónia felé, abban a biztos tudatban, hogy Isten rendelt minket oda, az evangélium hirdetésére. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála!
Legyen veletek,
és a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez:
Ha a világ gyűlölt titeket, tudjátok meg, engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból. Ezért gyűlöl benneteket a világ. Emlékezzetek vissza tanításomra, nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Ezek az evangélium igé.
Áldunk téged, Krisztus!
Miután elhangzott Isten igéje, kezdődik a szentelési szertartás. Szólítom majd a szentelendőt, és Verez Zoltán plébános úr tanúsítja a főpásztor előtt a jelölt felkészültségét és a szent szolgálatra való alkalmasságát. A főpásztor szavára, amellyel kiválasztja a jelöltet a szentrendre, közösen válaszoljuk majd, Istennek legyen hála. Lépjen elő, aki a diakónussá szentelésben kíván részesülni. Horváth Rémusz Miklós.
Főtisztelendő atya, az Anya Szent Egyház kéri, hogy szenteld fel ezt a testvérünket a felelősségteljes diakónusi szolgálatra.
Méltónak tartod őt?
A keresztény nép megkérdezése és az illetékesek véleménye alapján tanúsítom, hogy méltónak találtatott.
Az Úristen és üdvözítőnk Jézus Krisztus segítségével kiválasztjuk ezt a testvérünket a diákonátus rendjére.
Istennek legyen hála!
Az érsek atya intelme következik, foglaljunk helyet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Főtisztelendő paptestvérek, kedves szentelendő testvérünk, diákónus testvérek, minnyájan kedves testvéreim, kedves hívek! A mai evangéliumban Jézus felkészíti tanítványait arra az időszakra, amikor ő már nem lesz velünk. Ez az időszak tele lesz próbatételekkel, üldöztetéssel és a tanítványok iránti gyűlölettel. Mindez azért történik, mert Jézus tanítványai nem e világból valók. Vigasztalásként azzal bátorítja őket, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Nem nagyobb a szolga uránál, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Nem kell ahhoz paranoiásnak lenni, hogy belássuk, Jézus tanítványai a történelem során valahol mindig üldözésnek voltak kitéve. Ma, ha körülnézünk a világban, azt látjuk, hogy a keresztények a legüldözöttebb vallás, talán még Európában is. Kijutott ebből a mi helyi egyházunknak is. Jézus azonban nem csak szenvedést ígér tanítványainak, hanem azt, hogy az ő teljes sorsában osztoznak, beleértve a feltámadás dicsőségét és az örök boldogságot is. Mindezt a Szentlélek viszi végbe. Az apostolok cselekedeteiben olvastuk, hogy Pál apostol sorra meglátogatta azokat a településeket, ahol korábban már hirdették az evangéliumot, és megerősítette őket a hitben. A hívek száma pedig napról napra gyarapodott. Nos, én is így jöttem ide meglátogatni a karcagi egyházközséget, és megerősíteni a karcagi katolikusokat abban a hitben, amely az őseink hite is, és amelyben mi is mindannyian ki akarunk tartani. Örömmel látom, hogy vannak fiatalok, középkorúak, és vannak idősek is. Ez egy egészséges egyházközség. Jó itt lenni. És örömmel jöttem, követve azt a döntésemet, hogy a szokásoktól eltérően a szentelés szertartására ma nem az Egri Bazilikában kerül sor, hanem itt, ebben a gyönyörű karcagi templomban, azért, hogy minél több karcagi hívő jelen lehessen ezen az ünnepen, és ahogy elnök úr mondta, valóban mindannyiunk lelkébe beleivódjék ez a történelmi esemény, amelynek most részesei vagyunk, hiszen valószínűleg úgy van, ahogy ő mondta, a történészeknek kellene kikutatni. Itt ebben a templomban még ilyen eseményre, diákonus szentelésre korábban nem került sor. Kedves testvéreim, az elmúlt hetekben egyházunk kétszeresen is átélte húsvét misztériumát. Azt a titkot, amely Jézus Krisztus szenvedését, halálát és feltámadását jelenti. Ezt a húsvéti misztériumot a liturgiában évről évre átéljük. Az idei évben éppen húsvét másnapján költözött el Ferenc pápa a mennyei hazába, és választott később a konklávé új pápát 14. Leó pápa személyében. Átéltük a fájdalom és az öröm napjait. És ezúttal azt is megtapasztalhattuk, hogy szinte az egész világ velünk gyászolt, majd velünk ünnepelt. Az volt az érzésünk, hogy még a médiumokban is kiemelt szimpátiával foglalkoztak a pápákkal, és azzal, hogy a pápai választó bíborosok ilyen gyorsan és ráadásul kétharmados többséggel, ami a politikai életben nem nagyon szokott előfordulni mondjuk elnökválasztásokon vagy első számú vezetők megválasztásánál, hogy ilyen gyorsan született döntés, mintha a nem katolikusokban is egyfajta nosztalgia ébredt volna a keresztény egyetemesség iránt, amelyet Péter apostol mindenkori utóda, a római pápa jelez. A Szentlélek jelen van, és működik az egyházban a pápa választáskor, és akkor is, amikor szentségeket szolgáltatunk ki. A bűnbánat szentsége kiszolgáltatásakor, a szentmisében a szentáldozáskor, és ma is különleges módon itt van közöttünk, amikor Horváth Rémusz Miklós testvérünk diákónus szentelésére gyűltünk össze, akinek hivatását hitelesnek ítéltük meg, és az őt jól ismerő testvérek meghallgatása után mindannyian a szentelésre ajánlották őt. Ferenc pápa nem sokkal halála előtt írt hivatás napi üzenetében mindannyiunkat, minden keresztény katolikus hívőt arra buzdított, hogy a szent év során különösen legyünk a remény zarándokai, és nagy lelkűen ajándékozzuk oda az életünket, kiki a maga hivatásában. A mai napon ő is erre kap meghívást. Azt olvastuk az üzenetben, A hivatás értékes ajándék, melyet Isten ültet az ember szívébe. Meghívás arra, hogy kilépjünk önmagunkból, és elinduljunk a szeretet és a szolgálat útján. Az egyházban minden hivatás, akár világi, akár felszentelt szolgálatra, akár megszentelt életre szól a szerzetességben, annak a reménynek a jele, amelyet Isten táplál a világ és minden egyes gyermeke iránt. Ferenc pápa lelki hagyatéka tehát mindannyiunknak szól. Hivatásunk, amelyet Istentől kaptunk, értékes ajándék. A mai napon Rémusz testvérünk hivatása miatt töltöttük meg így a karcagi templomot, aki ebben a szentmisében az állandó diákonátus rendjébe részesül. Ma érte imádkozunk, hogy hivatásában egész élete során hűségesen ki tudjon tartani. Ebben a közösségben fog szolgálni, amely jól ismeri őt. Szolgálata nagy segítségére lesz plébánosának, akit több egyházközség lelkipásztori ellátásának feladatával bíztam meg. Kedves szentelendő testvérem, a mai szentmisében tehát ebben a szent rendben részesülsz. Itt van feleséged, itt vannak gyermekeid, családtagjaid, rokonaid, az egész ünneplő egyházközség. Itt van plébánosod, és sokan, akik téged ismernek és alkalmasnak tartanak erre a szolgálatra. Vannak, akik több órás utazást vállaltak azért, hogy Aradról és Temesvárról, ahol te korábban szolgáltál, szintén az egyházat szolgáltad, azért, hogy a paptestvérek nagy számban, talán 7-8-an is vagytok, atyák, Isten hozta a temesvári és aradi atyákat, eljöttek azért, hogy imádkozzanak érted, és hogy ebben az örömben együtt osztozzanak mindannyiunkkal. Az egyház az ige hirdetés és a jótékonyság szolgálatára választ ki téged, és azt kéri tőled, fedhetetlen, méltó légy arra, hogy az Isten titkait közvetítsd. Ne engedd, hogy bármi is eltérítsen az evangéliumi reménységtől, amelyet nem csak hallgatnod, hanem hirdetned is kell. Azért, hogy a szavaidból, a személyedből öröm, tekintély, szeretet sugározzék az evangélium öröme. Légy szerény és alázatos, és állj készen arra is, hogy megvigasztald a szenvedőket. Együtt törülj az örvendezőkkel, és mindenkit közelebb vezess a jó pásztorhoz. A diákónus a plébános iránymutatása szerint végzi szolgálatát, és kerülnie kell minden olyan helyzetet, amelyet a hívek hatalmaskodásnak élhetnének meg. Kerüld a kenetességet és minden mesterkéltséget. Jézus az egyszerűséget és a szolgálat szellemét kéri minden tanítványától. Én is azt kérem tőled, hogy ugyanazt a lelkületet ápold magadban, amely Jézus